Jó estét kívánok, kedves barátaim! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Egészen pontosan egy picit csalok, Megyéri Jonatán vagyok. Szép jó estét kívánok, ugyanis ezt a videót felvételről teszem közzé. Ebben a pillanatban még csak 4:45 van, alig múlt 4 óra. Úgyhogy a jövőbe beszélek, ha úgy tetszik, egyfajta időkapszula lesz ez a mai tanulás. Szép jó estét kívánok, remélem ez nem kedvetlenít el benneteket. Nem tudok 8 órakor számítógép előtt lenni, illetve de nem, egyúttal nem akartalak benneteket tanulás nélkül hagyni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretet üdvözöllek benneteket. Elsőként kérdésekre fogok válaszolni, aztán pedig, ha jut idő, akkor... Talán most már az elmúlt 2 napban nem nagyon jutott rá idő, hál' Istennek sok kérdés miatt. Úgyhogy ha jut idő, akkor esetleg tovább haladunk a Tanya, a Haszid zsidó filozófia alapművének tanulásában, a 15. fejezetben tartunk. Kezdjük a kérdésekkel. Kedves Jonatán, a templom, mármint a jeruzsálemi szentély jelenlegi nem léte, miben másabb, mintha lenne egy felszentelt templom? Tehát miben más a világ, hogyha nincs jeruzsálemi szentély, ugye? Csak érdekességképpen azok számára, akik esetleg nem tudják. A két jeruzsálemi szentély volt a történelemben. Az elsőt Salamon király építette. Salamon ugye a harmadik király volt Izraelnek. Az első király Saul volt, utána Dávid, utána Salamon. Dávid király végezte el a szentély építésének előkészületeit, de az építést magát, az Salamon végezte el Jeruzsálemben. Az első jeruzsálemi szentély 410 évig állt, majd 410 év után lerombolták a babilóniaiak, a zsidó nép nagy része fogságba került Babilóniába, majd 70 év után visszatértek a Szentföldre, felépült a második jeruzsálemi szentély, ami 420 évig állt. Ezt a rómaiak időszámítás után 70-ben bontották le. Tehát a matek az körülbelül úgy néz ki, hogy a második szentély 420 évig állt, tehát 70-420, 300, időszámítás előtt 350-ben épült a második szentély, időszámítás előtt 420-ban körülbelül rombolódott le, vagy rombolták le az asszírok, a babilóniaiak az első szentélyt, tehát 420-ban, Salamon, ugye az, ami 410 évig állt, az Salamon, időszámítás előtt 830 környékén építette az első jeruzsálemi szentélyt. Az most már jó régen volt. Ezt megelőzően is volt egyébként egy szentély, csak nem egy kőépítmény, hanem egy mobil épület, vagy szentély, amit úgy hívtak, hogy a gyülekezés sátra, Ohel Moed, melynek az építéséről olvasunk a Tórában, Mózes második könyvének végén, harmadik könyvében, és aztán végig a Tórában. Ez a sivatagi szentély, amelyet Mózes az Egyiptomból elmenekülő zsidókkal épített az egyiptomi kivonulás után, ez is jó sokáig szolgálta a zsidó népet, egészen addig, míg nem aztán, ugye Mózes meghal, Józsué bevezeti a zsidó népet a Szentföldre, majd, ahogy említettem, felépül a salamoni szentély, de közben eltelik több mint 450 esztendő, tehát még kb. 400 évig, 450 évig ez a sivatagi sátor is szolgálja a zsidó népet, ez is tulajdonképpen egyfajta szentély. Ez különböző helyeken van elhelyezve Izraelbe, az évszázadok alatt. Még egyszer aztán felépül az első jeruzsálemi szentély, lerombolódik, majd a második felépül, az is lerombolódik, és itt vagyunk ma. Miben különbözik fontos tény, hogy a harmadik jeruzsálemi szentélyt a hitünk szerint a messiás fogja felépíteni, ha eljön a megváltó, ha eljön a messiás, ha úgy tetszik, a történelem véget ér, legalábbis a történelem oly módon ér véget, ahogy, legalábbis ha a történelem véget ér azon a módon, ahogy ismerjük, akkor fel fog épülni a harmadik jeruzsálemi szentély. Mi történik ekkor? Visszaáll ugyanaz az Isten szolgálat, ami a szentélyben volt. A jeruzsálemi szentélyben áldozatokat mutattunk be. Ennek az áldozatok rendjéről Mózes második, harmadik, illetve negyedik könyvében is lehet olvasni. Tehát a különböző áldozatokat kellett bemutatni. Áldozati szertartás volt. Most, amikor majd a messiás eljön, akkor egy messiási idő is el fog jönni. Nem csak a szentély fog felépülni, nem csak visszatér az áldozathozatal, de a messiási idők is beköszöntenek, ami természetesen egyfajta utópia, egyfajta a világ, egyfajta megbékélése és tökéletes állapotba hozása is lesz egyben. Jó, tehát ebben fog különbözni az élet, majd ha lesz jeruzsálemi szentély ismét. mi lenne akkor, ha ma is lenne, akkor, akkor már eljött volna a Mesiás. Ez lett volna ez a legrövidebb válasz. Oké, következő kérdés. Tegnap említette a tanításban, hogy a házasság intézményét Isten találta ki, és ő alkotta. Ez így van. Kérdésem az lenne, ha házasságban valaki házasságtörést követel hosszú évekig, miként vélekedik erről Isten törvénye? Ezért megbünteti-e Isten a házasságtörőt, akár férfi, akár asszony az illető? Azt nem tudom, hogy Isten mit csinál, mert nem már mostanában régen kérte ki a véleményemet, de az egészen biztos, hogy tekintettel arra, hogy a házasság egy szent kötelék nő és férfi között, vagy férfi és nő között, és ezt a szent köteléket valóban Isten találta ki, ez egy valóban isteni intézmény, ezért ha valaki házasságtörést követel, akkor nem csak a férjét vagy a feleségét csalja meg, azaz nem csak a férjével is, vagy a feleségével szemben követel hűtlenséget, és szegi meg a házasságban vállalt fogadalmát, de Istennel szemben is. Ez egészen bizonyos. Az, hogy ennek mi a büntetése a Isten irányából, ezt mondom, nem tudom. Azt tudom, hogy a tórai törvényei, a bibliai törvények, amikor még alkalmazva voltak, akkor mi történt, ha valaki házasságszegő volt? Ezt most hosszú volna elmondani, de maradjunk annyiban, hogy nem volt túl... Nem, tehát ha bebizonyosodott, de csak a nagyon alapos bizonyítási eljárás után lehetett megbüntetni a házasságtörő felett, de hogyha bebizonyosodott a házasságtörés, akkor bizony komoly büntetés várt a házasságtörőre. De ami a dolog morális üzenetét illeti, ott biztos, hogy fontos megjegyezni, hogy aki házasságtörést követel, az nem csak a házastársával szemben követel hűtlenséget, illetve követel árulást, ha úgy tetszik, hanem Istennel szemben is. Oké, következő kérdés. A reinkarnációról szóló, hol szól a Tóra, vagy milyen igehely szól, ez ilyen nem zsidós kifejezés, a reinkarnációról érdekel az ezzel kapcsolatos zsidó nézőpont. A reinkarnáció, tehát a lelkek tovább élés a másik testben, vagy továbbvitele a másik testben, amit a zsidó vallás Gilgulnak. A Gilgul az tulajdonképpen görgetést jelent, hogy így forog, pörög a lélek, tovább görög egyik testből a másikba. Ez a zsidóságban egy nagyon régi hagyományra rendelkező gondolat, mármint az a tény, hogy egy lélek esetleg valakinek a halála után az egyik testből a másikba, egy másikba költözik. A Tóra ugyanakkor, a Biblia nem beszél ilyesmiről. Egyértelmű, nyíltan nem beszél a lélekvándorlásról, és egyébként nem beszél a lélekvándorlásról a Talmud sem, illetve a Misna és a Talmud sem, tehát a legfontosabb rabbinikus művek. A lélekvándorlásról a Kabbala, a zsidó misztika könyvei beszélnek, amelyeknek az eredete az ókor, szintén ókori, tehát körülbelül az időszak, a polgári időszámítás kezdete óta van a lélekvándorlásról szó a zsidó filozófiában, de az ezzel kapcsolatos álláspont nem egységes. Tehát míg mondjuk vannak a zsidóságnak olyan hittételei, amelyeket, hogyha valaki nem hisz, akkor nem nevezhető hithű zsidónak. Ha valaki nem hisz a lélekvándorlásban per se, attól még lehet hithű zsidó. Tehát ezzel kapcsolatban nem egységes a rabbinikus álláspont. Most az utolsó kérdés végül, kedves tanultársunk azt kérdezte, szeretném kérni, hogy beszél nekünk Isten Héber nevének 26-os számértékéről és ennek jelentőségéről. Oké, akkor egy kis bevezető. Ugye a Tóra, a Biblia Istennek számos nevét használja, és sok Isten nevet ismerünk nem a Bibliából, de például az előbb említett Kabbala irodalomból, tehát misztikus irodalomból is. Istennek rengeteg neve van. A két leggyakoribb név, vagy mondjuk három leggyakoribb név, Isten név, az egyik az Elohim, ami héberül azt jelenti Isten, Elohim. Ez egy, ha valaki ért a héber nyelvhez, akkor ez egy többes számú kifejezés. Mégis egy létezésre utal, és azért van többes számban ezzel mutatva, hogy Isten egy, még akkor is Isten minden, és Isten semmi egyszerre. Szóval az Elohim az egyik héber istennév, a másik leggyakoribb héber istennév az a Yud-Hei-Vav-Hei héber betűk összeolvasásából áll, azonban mivel hogy ezeknek a magánhangzós formáját nem ismerjük pontosan, ezért nem szoktuk ezt a nevet kimondani. Olyan szent ez a név, ebből a négy héber betűből álló, a négy héber Jud, He, Vav és He betűből álló istennév, hogy ezt nem szoktuk kiejteni, sőt a hagyomány azt mondja, hogy ezt az Isten nevet csak egyszer ejtették ki a zsidók egy évben, és akkor is csak a főpap az előbb említett jeruzsálemi szentélyben, Jom Kippur napján, amikor bement a frigyládához, a szentek szentjéhez, akkor mondta ki Istennek ezt a misztikus négybetűs nevét, amit tetragamonnak hívnak görögösen, ez a Jud He Vav He. Ugye van egy, sokféle módon lehet ezt a négyfajta héber betűt magánhangzókkal ellátni, hogy a héberbe írásban nincsenek magánhangzók, csak másolhangzók, ezért sokfajta verzió létezik. Az egyik leggyakoribb, amit talán ti is ismertek, én most igyekszem nem kimondani, az a pont-pont-pont tanúi nevű szekta, vagy vallási irányzat, keresztény vallási, progresszív keresztény vallási irányzat, ami ezt a héber szót, ezt az Isten nevet használja, mi ezt igyekszünk nem kiejteni. Nem azért, nem tudjuk, hogy pontosan így kell-e kiejteni, de mivel hogy lehet, hogy így kell kiejteni, ezért jobb nem játszani a tűzzel, és ezért nem szoktuk kiejteni ezt a négybetűs Isten nevet. Ez egy dolog, amit kell tudni. A másik dolog, amit kell tudni, hogy a héber betűknek számértéke van. Minden betű, a héber ABC első betűje az Alef, az egyes számértékkel bír, a második betű 2, a harmadik betű 3, egészen 10-ig, ami a Jod. A Jod betű a 10-es számértékkel bír, majd a következő betű 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 és 100, majd 200, 300 és 400, 22 betű van a héber ABC-ben. 22 főbetű van a héber ABC-ben, ezért tehát 400-ig megy a számolás. Most a Jud, He, Vav és He betűk, ugye a Judnak a számértéke 10, a He-nek 5, a Vav-nak 6, és a He-nek megint egy He betű az 5, tehát összesen 26. Ez Isten nevének a Isten Jud, He, Vav, He, tehát ennek a tetragrammonnak a számértéke, ennek az Isten névnek a számértéke, az 26. A 26 sok több jelentőséggel bír a zsidóságban, de például csak, hogy az egyiket említsem, a 26. generáció volt az, a Ádám után, amelyik megkapta a Tórát Istentől a Szinájhegyen. Ugye a zsidó hagyomány szerint erről olvasunk a Tórában, 10 nemzedék telt el Ádámtól Noéig, majd 10 nemzedék telik el Noétól Ábrahámig, és a 26. és utána a 7. Ábrahámtól a 7. generáció, a 7. nemzedék Mózes, ugyanis Mózesnél kapjuk meg a Tórát, a Szinájhegynél, tehát a Szinájhegyi kinyilatkoztatás a 26. generáció. 26. generáció a világ teremtése után többek között az egyik jelentőség, vagy az egyik hely, ahol tetten érhetjük ennek a 26-os számnak a jelentőségét. Tehát még nagyon sok hosszú irodalom van arról, hogy ennek a 26-os számnak miért olyan fontos, vagy miért olyan nagy a jelentősége, amellett, hogy Isten neveinek, vagy betűin, Isten neve betűinek a számértéke. Itt jegyzem meg, hogy az előbb említett másik istennév, az Elohim betűinek számértéke megegyezik a héber hateva szó számértékével, tehát a hateva azt jelenti a természet, tehát ugye a természetben előforduló Isten, ha úgy tetszik a természet, a teremtő Isten, szintén van összefüggés Isten neve és a természet között, ugye a természet az, amelyen keresztül Isten megnyilvánul a világban. Okay. Kedves barátaim, egy pár percet még, ha van türelmetek, akkor tanuljunk egy kicsit a Tánya 15. fejezetéből. Ugye korábban arról beszéltünk, hogy a Beinoni, az a közepes embereken, a közepes mértékű, tehát aki se nem igaz, azaz cádik, se nem rasá, azaz gonosz, hanem a közepes, azon belül is több szint vagy kategória létezik, vannak, ha úgy tetszik, tökéletesen közepesek és tökéletlenül közepesek. Korábban arról beszéltünk, hogy aki százszor ismétli el a tanulmányait, az még nem nevezhető kiemelkedően Beinoninak, vagy kiemelkedő közepesnek, csak az, aki 101-szer is elismétli a tanulmányait. Ez azért van így, mondja a Tánya, mert azokban a talmudi időkben szokás volt minden leckét, azaz minden tanulmányt, Tóra tanulásról van szó természetesen, tehát minden tanulmányt százszor átismételni. Így érthető, hogy a százszoros ismétlés még nem, ám a 101., mivel valódi erőfeszítés, már Isten szolgálatnak számít. Ugye erről beszéltünk, hogy mekkora erőfeszítés a Beinoni számára, a tanulás, mert minél nagyobb az erőfeszítés, annál fontosabb, vagy annál jelentőségteljesebb az Isten szolgálat. A Talmud ezt a szamárhajtók piacának analógiájával szemlélteti. Talmud beszél egy helyen a piaci, azokról, akik szamarakat hajtanak, vagy ilyen szállítók, szamarakon szállítók. Vannak olyan az hajtók, ugyanis akik 10 párszáért, vagy párszíért, ami perzsa mérföldet jelent, egy zúzt, ez a zúz egy pénzmérték volt, pénzegység, egy zúzt kértek, és a 11. párszi vezetésért azonban már 2 zúzt követeltek. Tehát ugye ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a taxi az első 10 kilométerre elvisz téged 1000 forintért, a 11. kilométerre viszont már 2000 forintért viszel. Ugye a növekedés, hisz pedig csak egy kilométer telt el, a növekedés mégsem nem arányos. Ugye ez felveti, ez furcsa. És a Talmud ezt a példát használja annak megerősítésére, hogy hogy lehet, hogy a 101-szer való ismétlés, hiszen csak egyel több ismétlésre van szó, mint a 100, a 101. ismétlés az mégis kiemelkedővé teszi az embert a 101 ismétlés, vagy a 100 ismétlés fölött. És azt mondja, annak dacára, hogy az arányosan a távolság miatt nem kéne kétszeres állat fizetni, mégis érthető a gyakorlat, hiszen a 11. mérföld vagy párszi megtétele túllépte a megszokott gyakorlatot. Ugye? Magyarul a dolognak a lényege az az, hogy ha te úgy végzed, és ez talán az üzenete a mai tanulásnak, hogyha össze lehetne foglalni, ha te úgy végzed a dolgodat, hogy a számodra rutinszerű, hogy a számodra nem jelent semmilyen kihívás, semmilyen nehézséget, akkor abban az is jelenti egyben, hogy ha nem jelent számodra semmiféle nehézséget az Isten szolgálat, akkor könnyen válik rutinszerűvé, akkor nincs benne, nem hordozza magában a személyiség fejlődés lehetőségét. Ez a dolog lényege. Akkor az Isten szolgálat akkor hozhatja magával a személyiség fejlődés lehetőségét, hogyha az embernek ki kell lépnie a komfortzónájából, ott kell hagynia a megszokottat, és többet kell tennie, mint amennyi kényelmes, mint amennyi számára megszokott. Ez tehát a mai tanulás üzenete. Vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Természetesen kérlek, hogy lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt, a Lekvár és Jam Instagram oldalamat, olvassátok a lekvarisjam.blog.hu-t, holnap este 8-kor várlak benneteket, ha van bárkinek kérdése, légy szíves, erre a Facebook oldalra közvetlen üzenetként küldjétek el nekem, és akkor a holnapi tanuláson a kérdésekkel fogunk kezdeni. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget!